Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az összhangult 15 évben a Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét mindennapján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendég nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Be kell lássuk azt, hogy az anyagias világunkban, ahol csak a pénz számít, gyakran elsikadnak a szeretet és az együttérzés emberi értékei. Ugyanakkor az anyagi javak keresése tompítják az együttérzést és az önbecsülést. Azonban ne legyünk pessimisták, hiszen maga az együttérzés és a segíteni akarás mélyről jövő érzések is lehetnek. De mikor és hol találkozunk ezekkel, ha valóban fontos számunkra, hogy mások javára cselekedjünk, késedelem nélkül, akkor ezt meg is kell tennünk. Témánk: fejleszthető-e az emberi együttérzés és az önbecsülés? Házigazdánk ezen a héten is dr. Köllő Gábor teológus, vallástörténész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is együtt lehetünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, tehát az együttérzés témáját és a szeretetnek azon formáját, amely az együttérzést erőre mozdítja, elég jól kiveséztük, de azért igyekszünk még mindig egy-két gondolatot hozzáadni és kibővíteni, hogy nekünk is okulás legyen. Tehát ha egymás között beszélgetünk, abból több mindent érezhetünk és tanulhatunk.
Köllő úr, az őszinte együttérzés azt jelenti, hogy nem tépázzuk meg a másik ember önbecsülését. Javasoljuk, hogy kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
Hát a tépázásnak a hátteréről szeretnék beszélni. Az önbecsülés nem ismerésének az eredménye ez. Ki akarom tépni a másik lelkéből, amit nem mertem, és ezért nem is tudtam megvalósítani. Hiány van bennem egyszerűen. Ezért zavar a másik jelenléte, akiben megvan az önbecsülés, és a természete annak, hogy mindenben tisztességesen oda tud figyelni a dolgokra, és élvezi a hozadékait annak, hogy önismerete van. Kiegyensúlyozottságban benne, a lelki tisztaság érthető számára, az általános derű, a munkahelyi kedv, ezek mind-mind olyan természetű dolgok, amelyek egy közösséget gyógyító erők irányába segíthetnek. A mai oktatás tulajdonképpen az önbecsülést a versenyküzdelemben méri, és akarva, akaratlanul megtépázza az egyes embert szabadságában. Többnyire az ember nagy része, vagy az emberek nagy része a társadalom követelményeinek a margóján nő fel, és ezért jól megfigyelhető az, hogy ebben mennyire manipulálható lesz később az ember, hogyha csak ilyen irányú tanulmányai vannak, és az életben ilyen gyakorlatra tett szert, idézőjelben mondottam, mondom gyakorlatra. Úgy látjuk, hogy az egész földkerekség manipulálhatóvá vált, bizonyos események, mint például a vírusjárvány is, vagy azon kívül olyan különleges intézkedések, amelyek az iskolába is például a gyerek és a szülő viszonyára vonatkoznak, hogy nem szabad megkérdezni a gyerektől, hogy édesapjának mi a hivatása, az édesanyjának mi a hivatása, és ez az úgynevezett látszólagos, álságos morális törvény, ez a későbbiekben visszaüt a lélekre. És mondhatnánk azt, hogy egy ilyen esetben, ha mögéje nézünk a dolgoknak, akkor észrevesszük azt, hogy bennünket személyiségünkben is, egyéniségünkben is valamilyen szempontból megtépáznak. Na most ezek a jelenségek olyanok, amelyeknek spirituális háttere van mindeniknek. A spirituális irodalom nagyon enyhén ezt tudatlanságnak nevezi. Persze ezt mi így előlegezzük meg, emberek, akik úgy állunk hozzá a társadalom mozgás terejéhez és az emberekéhez is, hogy megelőlegezzük nekik, hogy ők nem szándékosan, hanem valamilyen kényszer révén tudták csak elérni ezt az úgynevezett tudatosságot, amelynek a hátterében ott van a tudatlanság, és a kettő közötti munka az, ami tulajdonképpen kidolgozza az emberben az önálló egyéniségnek, személyiségnek a teljességét, a komplexitását. Az önmagam szabadságának a megismerése az nagyon fontos dolog, mert ebből származik minden olyan alapvető döntés, amelyben benne vagyok, és amelyből kiderül, hogy másért is vagyok. Most ennek az ellenkezője az igénytelenség, hogy nem vagyok képes a dolgok tetten érhetőségében a szépséget fölfedezni, hogy automatikusan elfogadom azokat az automatizmusokat, amelyek nem vizsgálják meg az emberi életnek a mélységeit, hanem csak automatizmusok. Rengeteg olyan dolog van, amiből látjuk azt, hogy ennek a margóján mennyi elcsúsztatás történik. Ugye Magyarországon a gyerekvédelmet, mikor törvénybe foglalták, azzal támadták meg a magyar vezetőséget, hogy hiányzik a demokráciára való készség. Ők nem demokratikusak egyáltalán is. Ez most már napirenden van, látjuk azt, hogy olyan médiumok, vagy pontosabban fórumok is elkövetik ezeket a hibákat, sokszor rámenősen, szándékosan, amelyeknek egyébként az emberiség szabadságát kellene szolgálniuk. Ezzel szemben van a tudatosság, ami egy meditatív állapot, életforma, nem elrugaszkodott a Földtől, de mindennek az okát tisztességesen megvizsgálja. Türelmet gyakorol önmagával és másokkal szemben. A párbeszéd teremtő erejét tudja értékelni, rá tud csodálkozni a természet színfoltjaira, és ezek az ismeretek és gyakorlatok azok azt sugallják, vagy legalábbis, gondolom te is úgy érzed, én is úgy érzem, hogy ezeket az embereket, akik tudatosak, azokat kevésbé lehet tépázni. Persze itt is felvetődik a kérdés az, hogy ki mennyire engedi magához közel a negatív erőket.
Ön szerint fejleszthető-e az emberi együttérzés és az önbecsülés, és ha igen, akkor hogyan?
Természetesen fejleszthető mind a kettő. Itt most arra szabadkoznék, vagy pontosabban hivatkoznék, hogy a Szentírás tulajdonképpen, mint tiszta forrás, 365 napra, mondja egyik másik tudós, eligazítást ad számunkra. Tehát csodálatos metaforák vannak, amelyeket, ha figyelmesen elolvasunk, és időt szentelünk, hogy meg is érthessük a mögöttes üzenetét is, akkor ezek bennünket belülről felszabadítanak. Itt van például az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. Otthonom lesz az Isten háza, mindörökké szünet nélkül. Vagy ott van, nézzétek az ég madarait, nézzétek a mezők virágait, nem szőnek, nem aratnak, és mégis Salamon a teljes ruházkodásában nincs olyan szép, mint ezek a teremtmények. Azután kérjetek és kaptok, kerestek és találtok. A kérő imádságnak például a bátorságban való megmutatkozás az, hogy Isten bennünket bátorít arra, hogy kérjetek, mert kapni fogtok. Azután nagyon-nagyon érdekes és annyira meglepő, vagy legalábbis számomra ez a szentírási rész a jelenések könyvében, hogy nézzétek, én az ajtóban állok és kopogtatok, és aki meghallja az én szavamat vagy kopogásomat, azzal együtt költöm el vacsorámat. Tehát Isten tulajdonképpen, aki bennünk van, arra is képes, hogy az ajtóban megálljon, mivel mi sokszor kirekesszük őt. Na most ezeket a szentírási részeket beleírta a szeretet himnuszát is, ha átismételjük, akkor észrevesszük, hogy Isten nem tud nem jót tenni az embereknek. Ott van például a szeretet himnuszának egy-egy elemét, hogyha elmondjuk, hogy szeretet türelmes, jóságos, hűséges, nem féltékeny, haragra nem gerjed, a sértés nem tartja számon, együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél és mindent elvisel. Vagy ott van a Filippi levél, van egy csodálatos hiperbola. Egyébként a Filippi levél az örömet, a belső derűt fejezi ki. Többször elmondja Pál apostol, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, hogy örüljetek. Na de a Filippi levélnek az egyik legszebb hiperbolája, ami a kiüresedést, a kenózist jelenti, és a fölemeltetést, nagyon szépen összefoglalja, ami Krisztussal kapcsolatosan a világ megváltó erejét mutatja. És következőképpen hangzik, hogy Krisztus mint Isten, ezt a minőséget nem tartotta olyan nagyra, amihez feltétlenül ragaszkodik, vagy ragaszkodnék, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát, engedelmes lett mint halálig, mégpedig a kereszt halálig, ezért Isten neki olyan hatalmat adott, hogy hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Tehát ezeket a szentírás idézeteket azért mondtam el, mert aki arra törekszik, hogy együttérző legyen, annak szüksége van arra, hogy tiszta forrásból merítsen, és ezek olyanok pontosan, mint a színházban elhangzott jó mondatok, amelyek az embert ösztönzik arra, a közösség formáló elő, az együvé tartozás, a szeretet és az együttérzés, az nem csak egy fórum, hanem egy olyan építkezés, amelyben az ember nagyon fontos, és az ember azért fontos egy ilyen helyzetben, vagy egy ilyen állapotban, mert Istennek fontos, és mi ezért leszünk egymásnak fontosak.
Sokan állítják, hogy az anyagi javak keresése tompítja az együttérzést és az önbecsülést, de vajon teljes bizonyossággal elfogadható-e ez a kijelentés?
Megpróbálom megválaszolni. Először is az anyagi javak. Ebben benne van az, hogy nem lelki javakról van szó. Érdekes megfigyelni, hogy a különféle népek az anyagi javak a pénz megszerzésére milyen kifejezéseket használnak. A német nyelv azt mondja, hogy verdienen, megszolgálni valamiért. Az angol nyelv azt mondja, hogy to make money, tehát pénzt csinálni. A francia nyelv azt mondja, hogy gagner sa vie, tehát nyerni, keresni, vagy gagner son pain, és a román nyelv pedig szintén azt mondja, hogy nyerni, a spanyol nyelv pedig azt mondja, hogy gagnarse la vida, vagy hacer dinero, azt is jelenti pénzt csinálni. A görög pedig azt mondja, hogy galo lefta, lelőhoz, kiszed, kihúz. A magyar nyelvre végig gondoltam, hogy a magyar pénzkeresés például, tehát én legalábbis így érzékelem, azt hiszem téged is, meg engemet is így neveltek, hogy olyas valamit keres az ember, amire felkészült, és annak a gyümölcseit élvezni szeretné. Tehát a munka, a munkaviszonya alapjában véve a kiteljesedését jelenti, az életben való otthonosságát, az abban való mozgását. Ezeket egybevetve is sokat megtudunk, tehát a különféle népek pénzkeresési lehetőségéről vagy kifejezéseiről, viszont a pénzorientáltságnak a hátterében én úgy érzem, hogy nem csak a gazdasági forradalom, hanem az amerikai oktatás ügy is nagyon-nagyon meghatározza ezt az élet állapotot, ami a pénz hajsza és a pénz körül forog. A technológiai értékrend, idézőjelben mondott értékrend, az, ami jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a Nyugat-Európa, ide majdnem az egész világ helyzetét, állapotát, törekvését meghatározza. Ennek ellenére mégis érdekes, hogy egy tanulmányt olvastam, és az derül ki, hogy például Amerikában most sem tudják tisztán, hogy mi az iskolák rendeltetése. Itt rengeteg érvet felsorolnak. Azt mondja például az egyik tanulmány, hogy mire is valók az iskolák? Hát ezt még nem tudjuk teljesen megválaszolni. És akkor a következőket sorolja fel. Kulturális ismeretek szerzése, értékek átadása, jellemformálás, interpersonális képzés, munkaerő piacra való felkészítés, jó állampolgár nevelése, de a legfontosabb úgy néz ki, hogy az iskola piacosítása, ami aztán lassanként tömegképzési alakul át, és jobbára itt-ott egy-egy tanfolyammal olyan helyekre képes az ember elhelyezkedni, ahol tényleg pénzt tud csinálni, hogy mondják. Time is money világában úgy tűnik, hogy mindenki választhat valamelyik rendszerből. Az bizonyos, hogy a szemlélet napjainkban határozottan jelen van Európában is, hiszen az Európai Parlament előtt az eurónak a szimbólumát látjuk, ez mindent elárul, hogy az a tér, az a nagy épület, az a nagy laboratórium a pénzre irányítja teljesen az emberek figyelmét. A pénzre való ráhajtás csak egyet ismert, pénzt, még több pénzt, és aztán még több pénzt. Ez annyira leköti az embert, hogy nincs ideje csak az érdekek mentén figyelni esetleg a másikra. Persze itt vannak a vállalati tréningek, amelyekről úgy néz ki, hogy az együvé tartozásnak, az érdek mentén működő együttlétnek valamilyen fajta pszichológiai segítséget nyújtanak. E tekintetben is észrevesszük, hogy ez az együttlét hát nem tud túlmutatni az érdekeken, mert egyszerűen vállalkozásról van szó. és itt a dolgok közepében a performance, a teljesítményképesség áll. Ez egy gúzba kötött emberi sors tulajdonképpen, miközben az önbesülést és fejlődő képességet egybeveti az ember. Tehát a fejlődő képesség hangsúlyossága inkább a technológiai sikerre irányul. És nem csoda, hogy ilyenkor valaki kiég. A kiéget szó azt jelenti, vagy az életállapot, hogy együtt érzővé nem tudok válni. Ebből hiányzik a mélység. És ennek az eredménye az, hogy a mélységet fogalmi rendszerekkel, vagy úgynevezett közbeszéddel próbáljuk helyrehozni, és a közbeszédben is mindig csak olyan dolgokról beszélünk, olyan következtetéseket próbálunk kiemelni, amelyben minden matematizálható és arra redukálható, idézőjelben mondottan, hogy amit nem tudunk racionálisan megmagyarázni, annak nincs létjogosultsága, az nem pragmatikus, és ami pragmatikus, az nemes, szent és valós. Szintén ugyanezt a képletet látjuk itt Európában is, és azt hiszem, hogy az egész világon most már.
Teljes bizonysággal elfogadható a kijelentés?
Az érzéketlenségnek a tompaság áll a hátterében, és a tompaságnak a hátterében a hajsza, és ennek a mókus kereke. Látszólagos lendület van benne, ezt a lendületet természeténél fogva nem a belső szabadság irányítja, hanem a kényszeresség. Nyomás van ilyenkor az emberen. Nem tud szabad lenni. A mókuskeréknek a természete így forog körülbelül, több hajsza, több tompaság, és több tompaság, és több hajsza. A pszichének is megvan a maga toleranciája, ha tehetetlen, és erre a pontra jut, akkor előjönnek a negatív gondolatok. Ezt mindjárt tapasztaljuk, hogy amikor kifáradunk, olyankor mindig az jut eszünkbe, ami az életben bennünk kudarc volt, ami miatt nem fogadtak el, vagy ami miatt mi nem tudtuk elfogadni önmagunkat. És ezek a negatív érzések mentálisan úgy megfogják az embert, hogy ő elhiszi azt, hogy valójában ő egy csőd halmaz. Na ezt az élet minden területén érzékelhetjük, főleg a családban. És ha ezt idejében nem vesszük észre, és a munkahelyi, idézve mondott értékrend lesz a fontosabb, akkor a család igazi belső egysége meg is szakadhat. Rájövünk tulajdonképpen arra, hogy a megfelelőség kényszer tönkretesz bennünket. Most erről őszintén szólva más egyebet nem tudok mondani, mi az, hogy külső segítségre van szükség. Itt jön tulajdonképpen a lelkipásztor munkája, a pszichológus munkája, a pszichiáter munkája. Én most csak arról szeretnék beszélni, hogy az mondjuk az én életemben ezt hogyan gyakorlom, hogyan igyekszek az embereknek úgy lelki gondozást nyújtani, hogy azok érezzék, hogy mi értük vagyunk lelkipásztorok, őket szolgáljuk. Az első dolog, amit teszünk, az az, hogy együtt tárjuk fel a lelki tompaság hátterét. Tehát együtt beszéljük meg. Általában, amikor valaki úgy jelentkezik, hogy ő tompának érzi magát, már meg tudja fogalmazni, hogy miért van az. Ezt, ha aktív figyelemmel követjük, és együtt, akár csak egyetlen egy szóban összefoglaljuk, az azt jelenti, hogy a közös munkának, a közös jelenlétnek a hátterében ott van a gyógyító erő. Na most az összefüggéseket megérteni nem olyan egyszerű, ide bátorító szóra van szükség. És hogyha valaki több esetet felsorol, hogy miben bátortalan, vagy mivel tompult el, azokra a megoldás mindig úgy kerül meg, hogyha én például a saját életemből is tudok neki mondani olyat, hogy ez nálam is előfordult. Nagyon fontos, mert ez a bizalmat megerősíti. Tehát észreveszi az, aki segítségre szorul azt, hogy a lelkipásztor is, aki vele együtt van, ő maga is egy olyan ember, aki a szenvedéseknek, az eltompult életformának a határhelyzetein mozgott, és ezt meg tudja osztani vele. Ez a lelket kinyitja mindkettőjükben. A következő lépés, ami igazán nagyon-nagyon fontos dolog, amit tapasztaltam, hogy például gyermeki imát, amelyet hangosan mondasz el, a gyermeki ima alatt értem azt, hogy olyan egyszerű az imádság, hogy az, hogyha hangosan mondjuk el, és mind a ketten visszahallgatjuk, akkor a valósággal küszködőt lelkileg megérinti, és ez az érintés az, ami fokozatosan aztán kifejti benne azt a finoman, gyűrűző, körkörös, koncentrikus ismeretrendet, aminek a közepébe beletalál, és ott lesz tulajdonképpen a kiégettségének, a sebének a gyógyítása, amelyet Isten végez. Ha családra gondolunk, legalább az egyik félnek meg kell erősödnie. Mert ha vak vezet világtalant, akkor mind a ketten gödörbe esnek, mondja a Szentírás. Manapság ez a kiégettség az élet minden területét átfogja. Nem szabad felejteni, hogy csak azt tud kiégni, aki égni is tud. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nagyon érdekes hasonlati metafora található a Szentírásban, a Mózes és az égő csipkebokor hasonlata. Abban az áll, hogy égett a csipkebokor, de nem égett el.
Köllő úr, anyagias világunkban, ahol csak a pénz számít, gyakran elsikadnak a szeretet és az együttérzés emberi értékei.
Az előbb említett pénzkeresettel kapcsolatosan ismerős az angol mondás time is money, sokan azt mondják, hogy money is time, megfordítva is. Nézzük meg tulajdonképpen a pénz hátterét. A föniciaik óta a legégetőbb problémát jelenti. A latin nyelv azt mondja, hogy pecunia non olet, a pénz nem bűzlik. Ez a mondat valójában azt mondja el, ami a háttérben van, vagyis, hogy bűzlik. Ameddig létezett a cserekereskedelem, most egy picit visszamegyek a történelemben, nem számítógépeken kereskedtek az emberek, az embereknek személyesen is kellett találkozniuk, ilyenkor mindenről szó esett, és mindenkiről. A kereskedésen túl tehát volt emberi kapcsolódás, persze ebben is volt érdek, de elmondható, hogy mégsem az érdekeltség volt a legfontosabb, hanem az érdeklődés. Mennyire színes a magyar nyelv, hogy az érdek és az érdeklődés közötti áthidalást szépen ki tudja fejezni, és azt a mélységet árnyaltan mondja. Csak az érdekes, ami nem csak érdeket képvisel, ez a cserekereskedelemben fellelhető volt. Nos, a szeretet természetéből adódik, hogy csak akkor sikkad el, mondhatnánk, ha puszta földbe hull. De én hozzáteszem, merészelem állítani azt is, hogy a szeretet csak elsikkad, de tulajdonképpen az ő képességét megőrzi, arra vár, hogy valaki oda menjen és kinyíljon előtte. Tehát soha el nem fogy, mondja a szeretet himnusza. Ugye a Szentírásban vannak olyan hasonlatok, hogy a nap kiégette az aszúföldre hullott magot, viszont többnyire én úgy látom, hogy a Szentírásban a szeretetnek a nyitottsága azért marad meg, mert a szeretetet nem mi termeljük meg magunkba. Tulajdonképpen rácsatlakozunk, és tudomásul veszük, hogy enélkül mi nem tudunk létezni. A szeretet tehát ott van mindenhol, arra vár, hogy valaki kinyíljon előtte. Nos, visszatérve a cserekereskedelemhez, családi történeteket szőttek ezek a találkozások. Például nálunk is olyan. Édesapámnak a katona kollégái olyannyira tartották a kapcsolatot a mi családunkkal, hogy amikor a nővéremnek volt a lakodalma, akkor a katona kollégáját és a családját is meghívták lakodalomba. Ezek a baráti kapcsolatok, ezek egy életre szóló, őszinte kapcsolatok maradtak, és még arra is emlékszem, hogy abban az időben, amikor kisgyerek voltam, a cserekereskedelem és az úgynevezett személyes találkozás kapcsán olyan dolgok is történtek, mint például az, hogy az asztalosok eleségért dolgoztak, tehát bútorokat készítettek, és ezért például búzát kaptak, vagy kukoricát, és ilyenkor, amikor ilyen fantasztikus értékeket tudunk kicserélni, nem maradhat ki az ember belőle. Tehát nem a számítógép működik, hanem az ember, két ember a találkozás. Hát gondoljunk csak vissza arra, hogy például 40 évvel ezelőtt, vagy mondjuk 30 évvel ezelőtt a kölcsönadás becsületszóra történt. Aztán a kaláka, ami tulajdonképpen a segítőkészségnek a non plus ultrája, tehát a kalákában önzetlenül az együvé tartozás jegyében, a közösségépítés jegyében, és azon kívül pedig a szépen megformált dolgok visszakeresésében, látásában érzi az ember az életének a gyümölcsét. Ez nagyon nehéz visszavezetni, tehát például egy hagyományos egyház községben is az ember, ha egy kalákát meghirdet, akkor jobbára olyanok jelenkeznek, akik idősebbek. Persze van ebben is pozitív előrelépés, például a mi egyház községünkben a fiatalok azért megértették, és a komák, sógorok azért segítenek egymáson. Tudok olyan házat a Nyárádremetei egyház községben, amelyet kalákával építettek fel. Régebb nagyon szép szokás volt például, minek utána fölépült kalákával a ház, az új házlátás. Amikor a rokonságot, a szomszédokat meghívta a házigazda, muzsikusokat fogadott, és bemutatta azt, hogy ime, a közös munkának a gyümölcshez a ház, és ezt persze egy mulatság kísérte, és ebben a mulatságban mindenki felszabadultan élvezni tudta azt, hogy a közösség és a közösségi munkának az eredménye ime itt van, és ezt az életteret most már meg tudjuk szentelni.
Ugyanakkor az együttérzés és a segíteni akarás mélyről jövő érzés is lehet, de mikor és hol találkozunk ezekkel?
Ismét fogalmi tisztázással szeretném kezdeni. A mai világ a kompromisszumot összetéveszti a konszenzussal. Mindkét szót kielemzem, tehát a kompromitó azt jelenti, hogy együtt ígérünk meg egymásnak valamit, és a konszenzus azt jelenti, hogy nem csak megígérünk valamit, hanem érezzük annak a fontosságát. A Szent Ió Szent Íre az érzést is jelent. Tehát itt több dologról esik szó, nem csak ígérgetésről, hanem gyakorlati megfontolásról. Közösen érezzük meg azt, hogy a döntéseink súlya nagyon fontos. És aki ismeri a konszenzus természetét, annak a lelki világától nem áll távol a segíteni akarás, a másik megsegítése. A görög nyelv nagyon szépen fejezi ki ezt, epidotizi, epididome, fölé adok, ráadással adok, még többet teszek rá, ezekben a metaforákban benne van az, hogy a ráadást nem sajnálom, mert bennem van a segíteni akarás. A személyes találkozás eredménye, hogy akaratom viszonya veled szemben a ráadás. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És erre gyakorlati példákat is tudok mondani a saját életemből. Hol találkozhatunk ma ilyen élethelyzetekkel? Görögországba megyek, mert én a görögöket nagyon megkedveltem, szeretem, mint népet is, vendégszeretőek. Egy alkalommal végignéztem azt, hogy Görögországban hogyan működik egy gitárvásárlás. A zenebolt tulajdonosa leakasztotta a gitárt, elővette és elkezdett játszani rajta, és az, aki a gitárt akarta vásárolni, társult hozzá, és együtt muzsikáltak. És ebből az együttlétből kiderült az, hogy hát a házigazda nem egy hangszert akar eladni, hanem a hangszernek a minőségét bemutatja egy olyan embernek, aki szintén visszajátszva be tudja mutatni neki azt, hogy elégedett a muzsikával, tehát együtt muzsikálásban. Nem a portéka volt a fontos, hanem tulajdonképpen a belső lelki ráhangolódás. Aztán ez velem történt meg, bementem egy olyan üzletbe, ahol észrevettem, hogy van egy görög-angol lexikon sorozat. És nézegettem, túl drágának találtam, nem volt annyi pénzem. Az üzlet tulajdonosa nézegetett engem, hogy engem az érdekel, megkérdeztem az árát, hát persze nagyon drága volt, nem volt annyi pénzem. Következő nap szintén megnéztem, ő is megnézett engem, és a harmadik nap, amikor mentünk ki a strandra, kiállt az ajtóba, és azt mondta, hogy amennyi pénzem van, annyit adjak neki, mert ő érzi azt, hogy ez a lexikon sorozat, ha hozzám kerül, akkor jó helyen lesz. És a másik, egy nagyon érdekes eset szintén velem történt meg. Késő ősszel már Görögországban leveseket alig főznek, mindenkit salátával terektálnak. Szerettem volna egy tányérleves tenni, és náluk a paszúj leves mindig rajta van a menülistán. Na de hát nem volt. Oda jött hozzám egy ember, és kérdezte, hogy mit szeretnék. És mondtam, hogy szeretnék egy tányér paszújlevest tenni. És azt mondja, hogy ha van türelmem, akkor elkészíti, és 20 perc múlva visszajött, elkészítette a paszújlevest, leültünk, elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy hát náluk családi parti van, a testvére Amerikából hazajött, a család, a nagy család együtt van, és ő engem meghív, hogy legyünk együtt. Együtt beszélgessünk, azt a délutánt töltsük el közös társalgásban, beszélgetésben. Tehát vannak ilyen csodák a mai nap is, tehát meglepő példák. Itt látszik az, hogy mi minden ölelkezik. Tehát a jó szándék, a jó akarat, az együttérzés, a vendégszeretet, a tisztesség, a különféle kultúrák közötti kíváncsiságból adódó feszültség és azoknak a kicserélése. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ennél szebbet én nem is tudnék elképzelni.
Néha arra is lehet gondolni, hogy az igazi együttérzés nem is érzelem, hanem cselekvés, gyógyszer és kenyér, de legfőképpen figyelem és odafordulás. Ön szerint is így van?
Ebben a kérdésben egyszerre fordul elő az együttérzésről, hogy nem érzelem, hanem cselekvés, gyógyszer és kenyér, figyelem és odafordulás. Na most az utóbbi kettőre szeretnék reflektálni. A megfinomult tiszta érzés több, mint érzelem, mert benne van a megdolgozott belső szabadságból jövő isteni szikra. És itt a tánc hasonlatát hoznám, mert a tánc az életről mindent elmond. A koreográfia, akkor révó görögül azt jelenti, hogy táncolni is, a grafó, az pedig leírni. Na most a táncban mi történik, az minden egyes mozzanatában rámutat arra, hogy hogyan lehet figyelni, hogyan lehet odafordulni, és hogyan lehet a táncba úgy feloldódni, hogy az ember a mindennapok nehézségeiből és súlyából kikerül. Nagyon-nagyon szép ez a hasonlat, hogy amikor valaki szépen táncol, akkor eltűnik benne a táncos, és megmarad a tánc. De hát figyeljük meg, hogy mennyi minden tartalmaz. Először meg kell tanulni a figurákat. A figurák megtanulása után pedig érezni kell azt, hogy a figurális világ mögött milyen teremtési konstrukciók állnak. Tehát milyen érdekes az, hogy a mélyből, azután a figura kötő erejéből a szabadságig mennyi minden történik. Na most, amikor megtanul külön-külön a férfi is és a nő is táncolni, akkor nem a szabályok kötik őket, hanem gyakorlatilag az a finom mozgás, amiben egymásra találnak. A férfi magához húzza, magához vonja a lányt, és megpörgeti. Akkor elengedi magától, megfordítja, megcsodálja. A lány újra visszamegy hozzá, ő maga is megcsodálja a férfit. Tehát ebben több minden benne van. Itt nem csak figurákat kell ismerni, hogy mondtam az erőm, hanem kell tudni azt a pulzust, azt a ritmust, ami két embert maximálisan összeköt, és ez több, mint ismeret. Nem véletlenül találkozik egy férfi azzal a hölgyel, akivel éppen ott együtt táncol. Ők érzik egymást, és nagyon sokan azt mondják, hogy akik jól tudnak táncolni együtt, azok az életet egymással le is tudnák élni. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a táncnak terapeutikus jellege is van. Ezt nagyon jól tudjuk, tehát megtanít bennünket arra, hogy figyeljünk, és arra is, amint mondtam, hogy odaforduljunk, és az, hogy ebben az érzésben valami olyasmi történik, ami az alkotás legszebbjei közé tartozik, a főszabadulásé, a meditációnak azon formájáé, amelyben az ember egyszerre érzi a végtelen, a véges, a felszabadító és a felszabadult ember valóságát.
Köllő úr, a megmaradt percekben próbáljuk meg összefoglalni a mai beszélgetésünket. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy miről is volt szó a mai összhangban.
Hát akárcsak az előzőekben az együttérzés fontossága, azon kívül a figyelem fontossága, a mélység megtapasztalásának titka, az emberi együttlétnek azon formája, amikor nem csak bizniszelünk egymással, hanem cserekereskedelmet is folytatunk. A családok közötti egység, például a kalákában, a mindennapi életben történő eligazodáshoz szükséges bölcsesség, a lelki gondozásnak az a mozzanata, amikor a lelkipásztor vagy pszichológus odafigyel arra, akinek szeretné föltárni azokat az összefüggéseket, hogy mi áll a kiégés, a tompultság háta mögött, és aztán az a korjelenség, ami mondjuk az iskolára vonatkozik, az iskolázottságra, az idézelben mondott piackultúrára, és még azokról is beszéltünk, tehát ezek együtt véve hogyan tudják formálni a mai társadalmat, az embereket, az egyes embert.
Köszönjük a beszélgetést, és köszönjük, hogy ezen a héten is fogadott minket.
Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetés lehetőségét, és aztán majd az elmaradt kérdéseket esetleg folytatni fogjuk, hogyha lesz neked is türelmet hozzá, és nekem is lesz fizikai időm rá.
Számítunk arra, hogy jövő héten még folytatni fogjuk ezt a mini sorozatunkat. Kedves hallgatók, sajnos most az összhang percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét ma esti házigazdánk, dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész nevében is. Szép lassan átadjuk a stúdiót, elköszönök a műsor szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.